Sziasztok!
A egyiket, mivel köszöntelek benneteket, az a Jelenések könyve 22. fejezetéből a 17. vers. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizé ingyen!
Sziasztok! Isten igéjét a Királyok első könyvéből, a 17. fejezet 8. részétől a fejezet végéig a 24. versét fogom olvasni eképpen. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje, kelj föl, és menj a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozz nekem egy falat kenyert is magaddal, de az asszony így felelt. A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak, ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogy mondtad. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts, mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó nem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez. Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki, add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta. Istenem, Uram! Még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megöld a fiát. Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz. Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölélett. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés. Nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek. Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje.
Lélekben is elcsendesedve könyörögünk imádságban. Szent háromság örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked a Bibliának azon bizonyság tételéért, amely azt hirdeti nekünk, hogy te vagy az élet forrása. Mert mi mindannyian szeretjük az életet. Szeretnénk azt boldogan végigélni, megtölteni minden jóval. És mégis meg kell vallanunk most ebben a közösségben is, hogy nagyon sokszor akarva, vagy akaratlanul, tudva vagy tudatlanul, szembeszállunk az élet ajándékával. Romboljuk és pusztítjuk azt is, nem, hogy örömmel és boldogsággal töltenénk meg, éppen ellenkezőleg keserűséggel, fájdalommal, szenvedéssel töltjük meg, és nem is csak a magunk életét, de másokét is. Ebből a bűnünkből kérünk, mutass ki utat, adj ehhez bátorságot, bölcsességet, úgyis mindannyiunkat, hogy valóban az élet pártjára állhassunk, és minden körülmények között, egész küldetésünkben a te ügyedet szolgáljuk. Kérünk, áld meg mai esténket, így közöttünk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet ma esti bizonyságtételem alap igéjéről felolvasok az előbb hallott ige szakaszhoz. Rövid mondat, de kérem, hogy álljanak fel a jelenlévők. Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele második részének a negyedik versében így szól Isten igéje hozzánk: téged Isten jósága megtérése ösztönöz. Amen. Kedves testvéreim, amíg kinyitom a füzetemet és megkeresem, hogy mit szeretnék elmondani ma este, hadd egészítsem ki az előbbi bemutatkozást azzal, hogy a sukrói gyülekezet, hogyha a vasárnapi igehirdetés 15 percén hosszabban nyúlik, akkor ilyen ferde szemmel nézem, hogy miért ilyen sokáig beszélek, úgyhogy most szeretném egy kicsit hosszabban megragadni a lehetőséget, és ehhez kérem a jelenlévőknek a türelmét, hogy ne kelljen beleférnem 15 percben. A halott történet az Ószövetségből, Illés próféta történeteiből szólt hozzánk. Tudnunk kell, hogy az, amit az özvegyasszonyra és a fiáról és Illésről hallottunk, ez a történet Illés történeteinek a nagy ívű esemény sorozatában helyezkedik el. Mondhatnánk, hogy abba illeszkedik bele, valójában éppen ellenkezőleg ezeknek a nagy történelmi eseményeknek a sorából lóg ki ez a történet, hiszen itt egy családról van szó, szinte magánjellegű, privát történetről, holott azzal kezdődik Illés történeteinek a sorozata, hogy őt Isten elküldi magával, a királlyal adakozzon. Egy nagy háború folyik Izrael istene és Izrael királya között, és ebben a háborúban igen jelentős szerepe van Illésnek, meghirdeti Isten ítéletét a szárazságról, mely 3 évig tart, és nagyon sokan ennek a nagyívű történetnek a szenvedő szereplőivé is lesznek, azok, akik az éhínségben aztán nem kapnak, nem találnak ennivalót, és egészen biztosan sokan nagyon megszenvedték, sokan meg is haltak ennek a háborúnak a következtében. Élet-halál küzdelem folyik itt, az egyik oldalon, ahogy mondtuk, Izrael királya, másikon Izrael istene, és érdekesség ennek a, az előbb már így mondtuk, privát történetnek, hogy miközben ez a háború, ez a nagy háború arról szól, hogy Izrael népe, a király, a felesége, Jezábel munkálkodás nyomán egyre inkább elpogányosodik, aközben Isten Illést a pogány vidékre küldi, és a történetben hallottuk, hogy ez a pogány asszony felismeri a bűnét, megbánja azt, és Istenhez tér, Isten hívővé lesz. Azt mondhatnánk, hogy szinte melléktörténet mégis, amit most hallottunk, egy özvegyasszony egy fiáról szól, holott Jézus is azt mondja a Lukács evangéliumában, hogy sok-sok özvegyasszony volt ebben az időben, Illés idején, és mégis egyikük sem küldetett Illés próféta, hanem a pogány területen élő, Szidonhoz tartozó, sarettai özvegyhez küldi őt Isten. Ezért én ezt a történetet mindenképpen úgy értem, hogy ez Jézus egyik példázatának a megelőlegezése vagy kiábrázolása. Tudjuk, a jó pásztornak a történetét hallottuk, a jó pásztornak az útját láttuk, aki elment a 100. bárányért, hogy visszahozza, hogy megmentse azt. És ha így közelítjük meg a történetet, akkor én azt gondolom, hogy már is meglátható az a hasonlóság, az a nagy hasonlóság, ami az akkori helyzet és a mai, az akkori történet szereplői és mi közöttünk van. Hiszen azt mondhatjuk, és gondolom, hogy érzékeljük mindannyian, hogy ma is hatalmas küzdelem folyik Magyarországon, Európában, szerte a világon. Olyan nagyívű történések, amelyek az élelemért, az energiáért folytatott harcot, háborút jelentik, a vallási harcot, a terrorizmus harcot, a terrorizmus harcát is, azzal ellentétes törekvéseket, és mindezek a nagy események, amelyekben benne élünk, amelyek érdekelnek minket, mindezek közepette pedig ez a felolvasott történet azt hirdeti nekünk, hogy Isten világtörténelem mai eseményei között is, bennünket is személyesen keres, úgy, ahogyan Illés által személyesen megkereste az özvegyasszonyt, és a gyermekét. Azt hirdeti ez az ige, hogy velünk törődik az Úr. Bármi is a kimenetele, az energiáért, az élelemért, a vallás nevében folytatott háborúnak, bármilyen csatáiba sodródunk bele esetleg mi is, aktívan vagy vétlen áldozataiként, mindezek között az Úr törődik velünk. Hadd mondjam azt, hogy a múlt szombaton, előbb már említett kicsi gyülekezetünkbe Tőkécki László jött el, és a hozzánk képest szép számú hallgatóság előtt a magyar sorskérdésekről tartott előadást. És miközben őt hallgattuk, nekem az járt az eszemben, és ezt kellett tennem, hogy másnap mentünk a kórházba, ahol gyülekezetünk legidősebb férfi tagja gyakorlatilag haldoklik. És az jutott eszembe, hogy miközben mi elmélkedünk, gondolkodunk, felvilágosodást kérünk a nagy sorskérdésekről, nyilván ezek fontosak egyébként, aközben az ember élete, sorsa ott dől el, a kórházi ágyon, vagy másnap délután, amikor felnőttek jöttek káti órára, velük való beszélgetés, amely ilyen személyes, ilyen kis ívű, ilyen privát történet, az egész biztos vagyok benne, hogy van annyira fontos, mint a világ történelem eseményei, ránk sötétedik, ülünk a hideg gyülekezeti terembe, és ott folyik az a harc, amelyet Isten vív értünk, illetve ott lehet elmondani, amit az alapigénk is állít Pál apostol bizonyság tételében, hogy téged Isten szeretete megtérésre ösztönöz. Ezért én szeretném még azt is elmondani, hogy amikor kisgyermek voltam, akkor ment híre, én hallottam a felnőttek beszélgetéséből az első olyan olajválság, amely megrázta a világot. Két legidősebb testvérem az 50-es években volt kisgyermek, néhány éves, igazi kisgyermek. Édesanyám pedig el szokta mondani régebben, már tudom kívülről azóta, amikor ő kisgyermek volt, akkor a 30-as évek gazdasági világválsága rázta meg a világot, és mindezek a nagyívű történetek mégis nem tették lehetetlenné azt, mert nem ott dőlt el, hanem a családban, hanem a gyülekezetben, a privát szférában, a magánéletben, hogy kinek-kinek boldog volt a gyermekkora, hogyan alkozta meg az életét, hogyan kezdhette el az életét, és hogy ezzel utaltam már rá, kinek-kinek a saját élete vége nagyon fontos, hiszen az utolsó lehetőséget ragadhatja még meg. És még azt a másik tapasztalatomat is hadd tegyem hozzá, amelyik engem annak idején nagyon megrendített. 1999-ben üzent értem egyszer egy bácsi még az előző gyülekezetben, hogy ő úgy érzi, hogy meg fog halni. Szeretné, hogy elmennék hozzá, bár ő nem református volt, de a feleségét küldte, aki gyülekezeti tagunk volt, hogy menjek, mert ő neki most lelki segítségre van szüksége. Mindenre felkészültem és elmentem hozzá, betegágy, ahol ő már meg akar halni. Próbáltam a beszélgetést úgy irányítani, hogy lehetőséget adjak neki életgyónásra, Isten keresésre. Én nem elszóltam magát, hogy ő csak azt szeretné megérni, hogy a jugoszláv háború végkimenetele mi lesz majd, hogy akkor zajlott a NATO bombázás. És megértettem, hogy még ott is nem halt meg akkor, csak később. Még ott is, amikor ő úgy üzen, hogy a halálán van, még akkor sem az érdekli, hogy mi lesz ő vele, mi lesz az ő életének a vége, hanem napi politikai eseménynek a végkifejletét várja. Úgy éreztem, hogy ő tévúton jár, és ebben a mai igében úgy érzem, benne van ez is nekünk szóló üzenetként, hogy nehogy ilyen tévútra tévedjünk. Ne felejtsük el, ez a történet azt hirdet, hogy Isten velünk van, és bennünket keres. Azt szeretném elmondani bevezetés után, hogy úgy érzem, ez a történet, amit hallottunk, halálosan komoly történet, és nem szójátékként mondom, hiszen valóban halálra és feltámadásról hallottunk, hanem azért, mert én egyre inkább úgy érzem, hogy a Bibliában azok a történetek, amelyekben halálról van szó, azok az igazán súlyosak. Azokra nagyon-nagyon oda kell figyelni. Azt is megvalami, amikor kisgyermek voltam, a téglási parókián ott ültem fel, hogy gyermekként nagyon sokat játszottam a halállal. Gondolatban, be kell valami tettekkel is, ami az állatokat illeti. És hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, el kellett nőnöm, hogy megértsem, hogy a halállal nem szabad, nem jó játszani. Most egyik kisgyermekemnél, aki második osztályos, ugyanezt látom, gyermekként, gondolatban és játékban játszik a halállal. Nem tudom, hogy a jelenlévők milyen állapotban vannak, gyermekek-e még etére, vagy felnőttek-e már, mert nem ritkán lehet látni, hogy felnőttek is, még játszanak a halállal. Csak néhány ilyen történetet a Bibliából hadd említsek, Kain és Ábel története, az egyiptomi első szülötteknek a történet, akiknek meg kellett halniuk. Gondoljunk bele ebbe. Azon az éjszakán minden elsőszülöttnek meg kellett halnia, ahol nem látta a halál angyala a bárányvérét az ajtófélfára felkenve. Vagy Becsabé fiára gondoljunk, akinek Dávid bűne miatt születése után nem sokkal meg kellett halnia, és nem támadt fel, mint ez a fiú, akiről most hallottunk. Meg kellett halnia. Vagy az újszövetségi történetek, a jól ismert Jézusi csodatételek, Jairus lánya, Nain ifjú, Lázár, vagy Eutikosz és Tábita, vagy gondoljunk Jézus halálára, akinek meg kellett halnia. Jézus kereszt halálára, és megértjük, hogy miért mondtam azt Bibliában, azok a történetek, amelyekben a halálról, az életről és a halálról van szó. Különösen is súlyosak, különösen is fontos mondani valót tartalmaznak nekünk. És még egyet hadd említsek, amely ebből az előbb említett sorozatból kiemelkedik, Izsák esete, Ábrahám és Izsáki, mert Izsáknak meg kellett volna halnia. És Ábrahám kész volt arra, hogy kioltsa az életét. Csak gondoljunk ezekre a történetekre, és gondoljunk a saját életünkre, hogy élhetünk, gondoljunk a szeretteinkre, hogy élhetnek, hogy együtt lehetünk, és gondoljunk arra, hogy egyszer nekünk is, és nekik is meg kell majd halniuk. Én ezért már olvastam a sorozat címét, és természetesen megnéztem a történeteket, hogy mik vannak ebben a sorozatban, és érzem, hogy azt kellene most mondanom, hogy ennek a történetnek Illés áll a középpontjában, és ő az, aki nélkül nem történhetett volna meg az, hogy ez a fiú feltámadjon, és az édesanyja visszakapja a gyermekét. Mégis azt mondom, és ezt szeretném hirdetni ma este, hogy én úgy érzem, ez a történet akkor nem történhetett volna meg, vagy akkor nem jöhetett volna össze ez a történet, hogyha nincs ez a fiú. Hogyha nincs az özvegyasszonynak ez az egyetlen gyermeke, akinek meg kellett halnia, de akit Isten visszaadott, és Illés átadhatta az édesanyjának, nézd itt a fiad, él a gyermeked. Hogyha azt gondolnánk, hogy Illés a főhős, de talán az özvegyasszony, akinek a megtéréséről itt szó van. Hogyha így olvasnánk a Bibliát, hogy mindig azokat látnánk főszereplőknek, akik egyébként tényleg hangsúlyosak, akkor úgy állhatnánk, mint Dickensnek a regényében Tiszt Olivér, aki amikor fellázott és ugye repetált kért, hogy ő még éhes, sötét szobába zárták, egyedül elköltve a többiektől, és a büntetését azzal a jósággal tetézték meg, hogy amikor a többiek étkeztek, akkor őt is kiengedték be a terem, enni nem kapott, de hallhatta a bibliai történeteket, amiket felolvastak az asztalnál. És hallhatta, vagy hallania kellett, hallgatnia kellett azokat az imádságokat, amelyeket ellene mondtak el, mert azokban az imádságban úgy imádkoztak a gyerekek és a felnőttek, hogy nehogy Tiszt Olivér bűnébe essek. Ha így olvasnánk ezt a történetet, akkor elmennénk érzéketlenül és szótanul a fiú mellett. Akinek meg kellett halnia, akinek előtte szenvednie kellett, de akit mégis Isten életre támasztott, és visszaadhatta Illés a fiát az édesanyának. Ha nem ő lenne a főszereplő ennek a történetnek, akkor úgy kellene értenünk az egészet, hogy ez a fiú ellen történt. Hogy ő nem számított, hogy ő mit gondolt, és hogy ő mit élt át. Hogy mit élt át, én sokat gondolkoztam, és nem mernék erre semmit mondani. Lehet, hogy vannak, akik erre is tudnak válaszolni. De azt tudom, hogy sokan úgy gondolkoznak Istenről, hogy persze, egy ilyen Isten, hogy a mellékszereplőkkel nem történik, nem törődik. De az a fontos, hogy mi történik az események főszereplőivel. Az a fontos, hogy ő mit akar. És bizony sokan érzik úgy, hogy ők ilyen mellékszereplői az életnek, a saját életüknek is. És hogy velük Isten nem törődik. Ezért én mindenkit arra kérek, hogy ezt a történetet olvassa úgy, és ma este erről gondolkodjon úgy, hogy hadd legyen ennek a történetnek az özvegyasszony fia a főszereplője. Mégis természetesen fel kell tennünk a kérdést, hogy tehát erről szól a történet, hogy mi vezetett az özvegyasszony megtéréséhez. Hogyan tudta őt a jó pásztor, aki utána ment, aki megkereste, visszahozni őt, vissza a többiekhez, vissza saját birtokába, saját tulajdonába. Érdemes végig gondolnunk, hogy mi minden történt az özvegyasszonnyal. Elvesztette a férjét. Segítette ez őt a megtérésben? Láthatólag nem. A körülmények alakulása, amiket hallottunk már a történetben. Segítette ez őt a megtérésben? A szárasság, az éhínség, az, hogy ők is testileg is lelkileg gyötrődtek, nem segítette őt. A fiával együtt készült a halálra, amikor Illés megérkezik. Segítette ez őt a megtéréshez, hogy már szembenézett a halála és a fia halálával? Úgy érzem, hogy nem segítette őt közelebb Istenhez a megtérésben. Isten emberének a megérkezése, az, hogy egy reménysugár villant fel, még mindig nem hozta közelebb Istenhez. A lisztnek és az olajnak a csodája segített őt a megtérésben. Istennek ez a jósága, jóságának ez a csodálatos jele, ami vele történt meg, ettől nem tért meg az özvegyasszony. Pedig ilyen csodákra várnak és várunk mi is nagyon sokszor. De jó lenne, a liszt és az olaj csodája modern formában persze, de megtörténne a mi életünkben is. Gondoljunk arra, amikor ilyen vágyaink vannak, mert biztos, hogy vannak ilyen vágyaink. Segít ez bennünket az Isten útjára téréshez, vagy nem? És a legsúlyosabb kérdés, fiának a halála nem lélegzett, ölbeveszi. Fiának az elvesztése segítette őt a megtérésben? Erre is az a válasz, hogy nem segítette. Az egész történet erre csúcsosodik ki, hogy az özvegyasszony az életében, a veszteségeiben, a körülményeinek az alakulásában mindvégig távol van Istentől, és akkor ismeri fel Isten jóságát, amiről Pál apostol bizonyságtétele szól, hogy Isten jósága nem csak úgy belefolyik a világba, az ember életébe, hanem hogy Isten jóságának célja van az, hogy őt, az özvegyasszonyt a megtérésre ösztönözze. És amikor Illés ölbe fogja, lehozza és visszaadja neki a fiát, a gyermekét, akkor mondja el, hogy hallottam. Most már tudom, hogy Isten embere vagy. És most már tudom, hogy igaz Isten igéje, amelyet én a te szádból hallottam. Mindez nekünk is azt tanítja, akik egyébként, én azt gondolom és remélem, hogy nem az özvegyasszony vagyunk, aki tehát távol élünk Istentől, hanem mindannyian már ismerjük őt és közel vagyunk hozzá. Mindez nekünk is mégis azt tanítja, hogy az életben rengeteg minden történik, ami bennünket érintetlenül hagy, érzéketlenül hagy, és hogy nekünk szabad és kell törekednünk arra, hogy a mindennapi életünkben is keressük Isten jóságát is, annak a jeleit, annak a megvalósulásait, amelyek aztán bennünket megtérésre, újra Istenhez térésre ösztönöznek. És harmadszor tehát fel kell tennünk a kérdést, hogy mi is volt a szerepe az özvegyasszony fiának ebben a történetben. Mi volt az ő sorsa, küldetése, lehetősége, életének az értelme és a célja. És amikor ezt a kérdést feltesszük, ugyanezzel együtt feltetjük azt a kérdést is, hogy kik legyünk tehát mi, akik ma hallottuk ezt a történetet, kik legyünk a történet szereplői közül? Legyünk-e próféta? Legyünk-e az özvegyasszony, akinek az életében sok minden történt? Vagy legyünk-e a fiú? Legyünk azok a fiúk, azok a lányok, akiknek az életét Isten felhasználta arra, hogy az ő szeretetének a jelét félreérthetetlenül, letagadhatatlanul, megcáfolhatatlanul és visszavonhatatlanul jelentsék. Kik legyünk? Hogy erre válaszolhassunk, fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy kikre van szüksége a világnak. Kikre van szüksége azoknak az embereknek, akik körülöttünk élnek az egyetemen, a gyülekezetben, a családban, a baráti körben. Azt hiszem, azt mindannyian érezzük, hogy erre nem igen válaszolhatjuk azt, hogy prófétákra van szükségük, mert nem nagyon hallják, vagy talán meg sem értik a prófétai szót. És azt is tapasztaljuk, hogy nem elég, hogyha valaki olyan gondos háziasszony, olyan körültekint az életében, mint itt a történetben az özvegyasszony, vagy mint a jól ismert Jézusi történetben Márta, aki tehát mindent tőle telhetőt, mindent, ami rajta múlik és rajta áll, az hajlandó megtenni másokért. Mert látjuk, én legalábbis látom nagyon sok családban, hogy ez a fajta gondoskodás és szeretet sem kell igazán az emberek többségének. Sokszor nem értik, nagyon gyakran terhesnek érzik ezt a fajta emberi gondoskodást, ami tőlünk kitelik, és éppen ezért nagyon gyakran visszautasítják, elhárítják maguktól, és így okoznak érhetetlen fájdalmat azoknak, akik pedig ilyen életet akarnak élni, ilyen gondoskodó életet, ilyen másokért élő, égő, ilyen önfeláldozó életet, mint az özvegyasszony, vagy az előbb említettük Márta Jézus történetében. Meg kell látnunk, hogy ez a mai világ is tele van olyan Jairusokkal, olyan naini özvegyekkel, vagy ilyen özvegyekkel, mint akit a történetben megismertünk, akik elszenvedik azokat a veszteségeket, akik elhordozzák azokat a gyászokat, amelyeket értelmetlennek éreznek, amelyet nem tudnak megmagyarázni, nem tudnak elhelyezni, és éppen ezért feldolgozhatatlan marad nekik, és úgy élik tovább az életüket, hogy egyre több ilyen megmagyarázhatatlan, érthetetlen, és ezért egyébként elfogadhatatlan veszteséget szenvednek el, és azt várják, hogy ebben a kétségükben, ebben a vergődésükben, ebben a gyászukban, a veszteség átélésében, elhordozásában, ebben kapjanak bátorítást, eligazítást, útmutatást, mert különben az életük maga is értelmetlenné válik, és nem ritkán elviselhetetlenné. Azt mondhatjuk, hogy Jézus csodatételeiben, amikor visszakapják az elveszített szeretteiket, akár Jairus, akár a naini özvegy, akár Márta és Mária visszakapta Lázárt, Tulajdonképpen azért kapták vissza, hogy újra alkalmuk legyen arra, hogy megértsék, miért van szükség a veszteségre, a halálra, hogy megtanulják elveszíteni szeretteiket, és ez a tanulási folyamat az, amiben a ma emberének is támogatásra van szüksége. És ez történik a fiúnak a sorsában, aki meghal, de akit Isten visszaad az édesanyjának. És az édesanyja így átértékelheti az életét, az életet és a halált, az addigi életét és az azután következőt, mindazt, amit addig tett, próbált véghez vinni az életében, és mindazt, amire Isten ezután adott neki lehetőséget. És én úgy érzem, hogy ma nagyon sok olyan emberre van szüksége a mai világnak, a mai emberiségnek, a mai emberi közösségeknek, vagy magányosan élőknek, akiket Isten így megragadhat, mint ezt a gyermeket, és így használhat arra, hogy Isten szeretetének a jelét, a csodáját másoknak megmutassák. Amikor megszületett 99-ben az egyik gyermekünk, akkor kiderült, hogy még a szülészeten, hogy olyan rendellenességgel született, amely miatt nem tud enni, tehát életmentő műtétre van szüksége, mert különben meghal. Ezt a műtétet a Betesda kórházban aztán el is végezték, és így másodszor kaptuk meg mi is őt. Nekünk, a családnak az ő születése, és az ő kilátásba helyezett halála, és az, hogy megmentették, és öldelették, és átadták nekünk, és hazavihettük, és él ma is, az Isten szeretetének ilyen letagadhatatlan, megcáfolhatatlan, bennünket megrendítő, és igen, így kell mondani, bennünket újra Istenhez térítő jellé csodává lett. Ahogyan az apostol írja a Róma belieknek, előtte ott van, hogy nem veszed észre, hogy téged Isten szeretete, megtérése ösztönöz. Így olvastam, hogy most mindannyian vegyük észre. Isten szeretete, kinek-kinek a saját életében lehet megtalálnia Isten szeretetének azokat a jeleit, amelyek őt nem jól lakatják, nem a mindennapi várt vagy elvárt örömöket adják meg, nem a terveink beteljesülését ígérik, segítik és viszik végbe, hanem amelyek megtérésre ösztönöznek. És éppen ezért, most már túléptem a 15 percet, befejezhetem, de hát éppen ezért ez a mai történet, ez az alapig az apostol bizonyság tétele. Mindannyiunknak azt mondja, hogy a mi életünk értelme, feladata, küldetése az lehet, hogy adjuk át úgy magunkat Istennek, hogy ő bennünket úgy használhasson fel, mint akik a saját családunknak, a saját közösségeinknek olyan jellé leszünk, akik letagadhatatlanul, megcáfolhatatlanul, egyértelműen Isten szeretetét és annak a megtérése, ösztönzését hirdetjük mindazoknak, akik bennünket ismernek. Sokan azt gondolják, amit egyszer már említettünk menet közben, sokan azt gondolják, hogy Isten kevésbé törődik a történetek, az életek mellékszereplőivel. Nagyon sokan más gondolnak Istenről, azt gondolják, hogy Isten szeretete megtalálja az utat minden ember szívéhez a maga módján. Ez a történet pedig azt hirdeti, hogy Isten eszközöket keres, embereket keres, hogy szeretetét megjelenítsék, megéljék, felmutassák ebben a világban. Mi mindannyian, akik hallottuk Isten igéjét, ilyen eszközökké lehetünk. Amen.
Adjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mindenható atyánk,
elküldted nekünk a követedet. Elküldted a fiút, aki meghalt és feltámadt. Ez a fiú által van nekünk üdvösségünk. E fiú által lehet nekünk hitünk és reménységünk. Urunk Istenünk, add, hogy szélese világ sareptai özvegyet kövesse. Hogy ha valami történik az életében, és megjelenik az Isten követe, akkor hitre térjenek. Hitre térjen. És ne legyen szükség arra, hogy valaki meghalljon és feltámadjon ezért. Hanem az Isten követére hallgasson az első szótól kezdve. Urunk, az életünk tele van megpróbáltatásokkal, tele van szenvedéssel, tele van nyomorúsággal. Éhség még nem sújtott minket egyenlőre, de akár az is jöhet. Add, Urunk, add, hogy meghalljuk a Te szavadat, anélkül, hogy büntetéssel, éhséggel sújtanál minket. Amen.
Mennyi, édesatyánk, köszönjük azt, hogy a Te szent igéd most is szól hozzánk, és most is tanítani tud bennünket. Bár sokszor hallottuk már, és olvastuk ezt a történetet, mégis újabb gazdagsággal áldasz meg ezáltal minket. Új szempontokra irányítottad a mi figyelmünket, hogy észrevegyük azokat is, akik passzív szereplői a mi életünknek. Hogy észrevegyük azt, hogy néha olyan emberek is lehetnek eszközei a Te történetednek, akiket nem veszünk komolyan, akiknek neve sincsen, hiszen nem tudjuk, hogy hívták a sareptai özvegyet, nem tudjuk, hogy hívták a fiát, mégis tanulhatunk az ő élettörténetükben. Köszönjük azt, hogy a mi életünkben is vannak ilyen szereplők, akiket talán nem veszünk komolyan. Mégis, hogyha ráhív figyelünk, akkor Te eszközeidként, Te szeretetedet láthatjuk meg. Így kérünk, hogy adjál nekünk nyitott szívet és nyitott szemet arra, hogy meglássuk a Te követeidet a mi életünkben. Hogy ne hatalmas prófétákra számítsunk, akiket aztán nem veszünk komolyan, hanem olyan élő bizonyságtevőkre, amilyen a gyermek élete is volt. Te keresel minket. Te mindenkin keresztül, sokakon keresztül akarsz hozzánk szólni. Így köszönjük meg szüleink, családunk életét, akik adott esetben rólad bizonyságot tettek. Így köszönjük meg azokat a barátokat, egyetemista csoporttársakat, akik rólad először beszéltek nekünk. És így köszönjük meg azokat az ige hirdetőket, azokat a gyülekezeti munkásokat, akik rólad szóltak és hozzád vezettek bennünket. Így köszönjük meg a gyülekezet lehetőségét, hogy járhatunk olyan helyre, ahol Krisztusban egyek lehetünk. Így adunk hálát az egyetemi gyülekezetért, az egész református anyaszent egyházért, hogy van olyan hely, ahol koncentráltan is szólhat a Te szavad, ahol minden arról szól, hogy Te vagy a középen, hogy Te akarsz bennünket megszólítani, megtéríteni, magadhoz szeretgetni. És kérünk, hogy be tudjuk tölteni ezt a hivatást, amire küldettünk, hogy fénylő mécsesként hívogassunk más egyetemistákat is, és fiatalokat is, ez a hatalmas csodához, amiről a mai igehirdetésben is szó volt, hogy bár meg kell halnunk, mégis Jézus Krisztus által életünk lehet. Köszönjük az evangéliumot, köszönjük ezt a hatalmas nagy csodát, amit nagyon sokszor fel sem fogunk, és nem értékelünk eléggé. Kérünk, hogy a mi életünk olyan élet legyen, amelyek másokat megtérésre buzdít. Így kérünk, hogy adjál nekünk szorgalmat és kitartást abban, hogy a Te akaratodat keresve megcselekedjük mindazt. Hálát adunk minden vett jóért, hálát adunk azért is, amit természetesnek tartunk, hogy nem kell éheznünk. Hálát adunk azért, amit természetesnek tartunk, hogy nem háborúban élünk. Hálát adunk minden apró történésért az életünkben, ami a mi javunkra szolgál. És tudjuk azt is, hogy Te vigasztaló Isten vagy. Meg tudod vigasztalni a mi szívünket a gyászban, a betegségben, a fájdalomban, a kétségekben, ahogyan megvigasztaltad a Sareptai özvegyet is. Köszönjük, Urunk, és hálásak vagyunk ezért a vigasztaló szeretetért. És végezetül, mennyei Atyánk, imádkozunk a gyülekezetünk programjaiért. Add, hogy ne csak baráti találkozások, hanem a veled való találkozás csinhelyei legyenek. Így könyörgünk azért, hogy Tedd áldottá az egyetemi gyülekezetek találkozóját a hétvégén. Hogy ne csak annak örüljünk, hogy barátokkal találkozhatunk, hanem legfőképpen annak örülhessünk, hogy Krisztusban tudunk találkozni. És kérünk, Urunk, hallgass meg csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Azért így imádkozhatod. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket mondd meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megvédkezünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.